Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az év utolsó napján. Az apostol szavával köszöntlek benneteket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva magasztaljuk Istenünket 432. dicséretünkkel. 432. dicséretünk első versét énekeljük, így kezdődik. Ismét egyik esztendeje. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket énekszóval a 431. dicséretünkkel. 431. dicséretünk így kezdődik. Az Úr nagy kegyességét mindnyájan áldjátok. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk a mi Istenünkhöz. Felséges Urunk, Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. hálásan megköszönjük neked ezt az esztendőt. Megköszönjük ezt az esztendőt, Urunk Istenünk, azért, mert itt vagyunk, és itt vagyunk a végén, és hálát adhatunk rengeteg áldásért. Áldásból nem volt hiány. Sok mindent kaptunk tőled, Urunk, sok biztatást, bátorítást, sok támogatást. Nagyon sokszor sikerült úgy döntenünk és olyan döntéseket hoznunk, amelyben te ott voltál, egyértelműen láttuk, éreztük. Éreztük, Urunk, szent lelked jelenlétét. És hálásak vagyunk azért is, amikor ez irányítottan történt, amikor Isten tisztelet keretében voltunk együtt a testvérekkel. Összegyülekeztünk, Urunk, az úrvacsorákra, az Isten tiszteletekre, az ilyen és olyan alkalmakra és rendezvényekre, amelyeket a te nevedben töltöttünk el, Urunk, és a te segítségeddel voltunk együtt. Ezekért is hálát adunk. Aztán hálát adunk, Urunk Istenünk, alázattal neked minden megnyert csatánkra. Mert sok rémisztő dolog is történt ebben az évben. Tőlünk távol, és mi csak talán nézői voltunk, vagy éppen velünk történt, vagy a környezetünkben, amikor megijedtünk, amikor azt gondoltuk, hogy mindennek vége. És velünk voltál, Urunk. És milyen jó volt ez a te közelséged, ez a te biztatásod. Mennyit jelentett nekünk ebben az évben is a hit. Hiszünk benned, Urunk, és nem azért, mert ezt kell tennünk, hanem azért, mert látjuk, hogy működik, mert itt vagy. Mert párbeszéd történik, mert kölcsönhatás az, ami közted és köztünk történik, a teremtő és a teremtmény között. És ebben a kölcsönhatásban ott van középen Jézus Krisztus, a feltámadott Úr, akiben megszólítottál minket, és rátekintünk, Urunk, és örömmel fogadjuk el a kegyelmet, és igyekszünk abban élni, azt hordozni, és azzal haladni az örökké valóság felé. De bűneink is voltak, Urunk, ebben az esztendőben is. Tudjuk, Urunk Istenünk, hogy nálad nincs idő, mert időtlen vagy és végtelen vagy, de nekünk van időnk, kimért időnk. És bűnbánattal valljuk meg, hogy ebben a kimért időben, életünk idejében sok rosszat is teszünk. Így volt ez ebben az esztendőben is. Eléd hozzuk ezt is, bocsáss meg nekünk, Istenünk. Most azt kérjük így az esztendő utolsó óráiban, hogy szólj még hozzánk, Urunk, bár tudjuk, hogy holnaptól ugyanúgy hozzánk szólsz, de most ma este is szólj hozzánk, egy kicsit melegítsd meg a szívünket, a lelkünket igéden keresztül, azért, hogy tudjuk letenni eléd mindazt, ami nyomaszt, tudjunk veled örülni annak, aminek örülni kell, tudjunk hálát adni, és tudjunk tovább lépni. Így szólj most hozzánk, Urunk Istenünk, így kérjük el tőled a te igédet, áld meg azokat az emberi szavakat, amelyeket hisszük, hogy a lélek ereje által áldott üzenetté tudsz formálni. Fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Jónás próféta könyvéből olvasom Istennek igéjét, az első részt olvasom fel, Jónás próféta könyvének első részéből, így szól hozzánk Isten igéje. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszban készült, kifizette az útiköltséget és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren. És már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyítsenek rajta. Ez alatt Jónás, aki lement és lefeküdt, a hajó egyik zugában mélyen aludt. De odament hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Kelj föl és kiálts az Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik. Héber vagyok. Az Urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a száraz földet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül. Mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki. Hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik. Fogjatok meg és dobjatok a tengerbe. Akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam zúdult rátok ez a nagy vihar. Az emberek azonban megpróbáltak kievezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt. Ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, és beledobták a tengerbe. A tenger pedig lecsendesedett, ezért az emberekben nagy félelem támadt az Úr iránt, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Amen. Kedves testvérek, Jónás kényelmes fotelben ül otthon. Nézi a meccset. Kedvenc csapata nyerésre áll. Ó, de jó. Nagyot kortyol a hűvös, nem túl hideg sörből. Körbenéz a tágas lakásában, érzi, hogy a konyhából finom illat terjed. Otthon már a háziasszony biztos nagy finomságot főz, nem sokára majd jó nagy lakomát szervezünk, csak még a meccset megnézem. Megint kortyol egyet. Eszébe jut, mennyi mindene van. Aj, de milyen jó neki, ez az élet, kényelmes, nem is hiányzik semmi más. És egyszer csak ott az asztal sarkán, ott az egyik díszes hollóházi porcelán mellett megcsörren a telefon. Ilyenkor, a meccs közbe, hát milyen dolog ilyenkor zavarni az embert, megnézi, hát épp az Úr az. Hát ezt muszáj felvenni, hát mégiscsak felülről jön a hívás, fogja a telefont. Felveszi, igen, nem a legjobbkor, és a telefonon keresztül ugye jön az utasítás, hogy eredj, dolgozni kell, pattanj fel gyorsan, menjél Ninivébe, rosszak az emberek ott, hát tudod, nem lehetnek rosszak az emberek, ez a dolgot proféta vagy. Hát na jó, de hát még vagy 10 perc van itt, nem, most azonnal, apám, indulsz, csinálod a dolgodat szépen, elmész Ninivébe, elmondod ezeknek a gonosz embereknek, hogy ezt és ezt és ezt meg kell bánniuk, mert rengeteg gonoszság van a szívükben. És akkor Jónásnak azonnal beúlik a feladat. Na hát akkor, ha én nem élvezhetem a kényelmet, akkor dolgozni sem megyek. És elindul az ellenkező irányba, kimegy a kikötőbe, megveszi a Tarziszba tartó hajóra a jegyet, van is egy kényelmes hely, lent mondják, lent ott a hajófenékben, ott szépen, nyugodtan elleszel, és azzal szépen elindul, nem megy Ninivébe, eszébe sincs, nem megy. És aztán, ugye ahogy olvastam, jön a vihar, hát a tengerészek, azok valahogy sorsvetés által csak kinyomozzák, hogy hát Jónás miatt van ez az egész tragédia, és oda jut a történet, hogy Jónás bedobják a tengerbe, akit ugye bekap, egy cethal, és 3 napig ott van a gyomrában. A kényelemből hova jutott Jónás? Egy halnak a belsejébe. Na most az, hogy ezt én elmondtam a kedves testvéreknek, így szoktam a fiataloknak mondani ezt. De nekünk nem így folytatom tovább, mert nem ifjúsági alkalmon vagyunk, ugyanis sokkal komolyabb dolgot mond el ez a történet. Jónás prófétát nagyon szeretjük, mert a története nagyon könnyen megjegyezhető és könnyen tanítható. A Királyok második könyvének a 14. részében is megvan ő említve egyébként, tehát nem csak maga a könyv szól róla. Egyébként érdekes, hogy Jónás próféta könyve az nem egy profécia, hanem pont Jónásról szól. Az egyetlen ilyen könyv, ami magáról, a profétáról szól. De a Királyok második könyve is megemlít, és őt Jézus is beszél róla. Teljesen valósak ezek a városok, Ninive is, ahova el kellene menni, egy hatalmas világváros, ugye tudjuk. Aztán a Jáfó is, ahova elmegy a kikötőbe, és aztán elindul majd onnan Tarziszba hajóval a földközi tengeren, hogy ő meglóg majd az Isten elől és az isteni feladat elől, de sokkal több mindent mond el ez a történet, és így év végén ezt nagyon röviden hadd bontsam ki a kedves testvéreknek, pontosabban szólva azt, ami most nekem az év utolsó napján egy kicsit úgy a szívemre helyeződött a Szentíráson keresztül. Az első, ami nagyon megragadja az embert, az az, hogy Jónás bűne bajt hoz a hajó közösségére. Jónásnak a bűne, és az a bűne, hogy lázad az Isten ellen, és nem teszi meg azt, amit meg kell tenni, az bajt hoz a hajó közösségére. Mert viharba kerül a hajó. És egyértelmű Jónás számára, és a hajóban lévő tengerészek számára, talán egy kereskedő hajó lehetett, egyértelmű, hogy Isten haragja van rajtunk. És azért szívbemarkoló nekem ez a történet, és ennek a történetnek ez a része, mert valahogy egy kicsit mostanában mindig úgy magunkra veszem. Mármint úgy értem, magunkra, keresztjénekre. Hogy vajon nem alszunk-e? Vajon a keresztjén hit, a keresztjén bizonságtétel, az a keresztjén erő, ami évezredeken keresztül jellemezte a kereszténységet, hiszen olyan viharos évszázadokat kellett átélni a keresztjén népeknek, nem ilyet, mint manapság, amikor fegyverrel üldözték a keresztjéneket, ma is van ilyen, de nem itt Magyarországon, amikor különböző izmusok, politikai rendszerek szorongatták, folytogatták a kereszténységet. Iszonyatos viharok voltak, és vajon az Isten embere nem megye le a hajó fenékbe aludni békésen? Holott nem az lenne a feladat. Mert a feladat egyértelmű, mert menni kell Ninivébe. És Ninive itt van, mert itt van belünk Ninive, itt van ez a bűnös város, mert az egész világ az, bűnös emberek vagyunk, és hogy vajon nem kellene nekünk kimenni, és még jobban, és még hitelesebben, és még hatásosabban bizonyságot tenni a Krisztusba vetett hitünkről. Nem lehet-e, hogy alszik Magyarországon a kereszténység, hogy alszik-e a református egyház, hogy alszanak-e a református édesanyák és édesapák? És az alvás nyilván nem fizikailag értem, hanem jelképesen. Mert 2024-ben rengeteg lehetőség volt, hogy neki menjünk ennek a Ninivének, és hogy a bele kiáltsuk oda az arcába, meg a képébe, hadd mondjam így, hogy gonoszok vagyunk, hát változzunk meg, hát mi lesz ebből? Mi lesz ebből a sok gonoszságból? És hogyan lehet a gonoszságból szebb világot építeni, amikor már az elején elültetjük a csiráját minden rossznak, és hagyjuk, és csak legyintünk, és azt mondjuk, hogy tehetetlenek vagyunk. Nem tehetetlenek vagyunk. És bocsánat még egyszer egy kicsit a fiatalos fogalmazásért, de a magunk kényelmében és jólétében nem látjuk meg azt, hogy egy hatalmas feladat van a kezünkben, és ez a feladat pont az, hogy elmondjuk az örömhírt, hogy elmondjuk Krisztus feltámadását, az ő kegyelmét, hogy elmondjuk, hogy ezt elmondjuk a, nem is magunknak, hát mi hiszünk remélhetőleg, hanem az utódoknak, a környezetünknek. Én azért, hogy egy kicsit feloldjam itt a prédikációban megjelenő vádat, hogy alszunk, azért azt is szeretném elmondani, hogy azért a mi gyülekezetünk szerintem ebben az évben nem aludt. Legalábbis ebben akarok hinni, és talán így is van. Az Isten számos olyan lehetőséget adott nekünk, amikor tudtunk szólni. Jött az a jelképes telefonhívás, és elküldte a gyülekezetünket. Elküldte az Isten szabadszálláson Ninivébe. És úgy elindultunk. Aztán, hogy sikerült vagy nem, azt majd talán az Isten fogja egyszer nekünk elmondani, de hiszem azt, hogy elindultunk, és talán felébredtünk, és kijöttünk onnan a hajó fenékből. És talán oda mentünk Ninivébe, és elmondtuk, hogy hát rosszak vagyunk, én is, meg a többi is. És hiszem azt, hogy az elmúlt évben biztosan, vagyis hát még így mondom, jelen évben, biztosan volt rengeteg olyan áldás, amiről talán nem is tudunk, de biztos, hogy megfogant egy-egy istentisztelet, egy-egy szép ének, egy imádság, ha megadja az Isten, remélem kimondhatom ezt is, hogy talán egy igehirdetés, vagy talán csak egy baráti beszélgetés, bármi. Talán az énekkarnak a szép szolgálata, mindegy, de biztos volt olyan, amikor azzal ott tudtunk állni Ninivében, szembe az emberekkel is elmondani azt, hogy Krisztus kegyelme valóság. És nincs is más kegyelem, és nincs más lehetőség, hogy megváltozzon a gonosz ember, csak az, ha belekapaszkodik Krisztusba. Hát ez az első gondolatom. Jónás édesdeden alszik, de a vége csak az, hogy a tengerbe dobják. Valahogy a világ megpróbálja az alvó kereszténységet kidobni, de amelyik ébren van, azt nem tudják, igaz? Az ébredt hitet, az ébretteket nem lehet kidobni. Hát legyünk ilyen felébredt állapotban. Nézzünk szemben Ninivével, ezzel a hatalmas várossal, azaz a világgal, és mondjuk el, hogy Krisztus él, és Krisztus valóság. Hát a következő gondolat, ami megfogalmazódott bennem, az az, hogy ez a Jónás Isten ellen lázad. Ő nem akarja azt tenni, ami a küldetése. Mégpedig azért nem akarja, mert úgy érzi, hogy ezt ő nem is tudja megtenni, hiszen az az indok, úgysem hallgat rám senki, akkor minek? És ez megfogalmazódik bennünk is, valljuk be őszintén. Minek tereljem be a templomba, minek zavarjam, minek vívjak vele, minek veszekedjek, minek szóljak, megszólnak, hogy szentfazék vagyok, igaz? Az olyan magánügy ez a hit, úgy magamba, a magam csendességébe. Az pont elég. Mint hogyha ezt megtehetnénk. Csak az a baj, hogy ezt Isten kiveti. És néha van olyan, amikor nekünk kell ezt megtenni, hogy nekünk kell kidobni valamit az életünkből. Pont azért, hogy felébredjünk, hogy észhez térjünk. Jónásnak ez a cethal történet volt az a háromnapos cethalbeli történet, igaz, ott van a cethal gyomrában, ott imádkozik, aztán utána megy ő Ninivébe, bár még utána is rápróbál egy kicsit megmérni az Istent. Aki olvassa a könyvet, az tudja, hogy még ott is pereskedik az Istennel, mert amikor Jónás megszabadult, talán tudjuk a történetből, hogy kiveti a cethal, elmegy Ninivébe, hát láss csodát, a ninivéiek megtérnek. Igaz? Ő meg ott tühünk, hogy hát miért értek meg miért így van ez? Hát olyan jó lett volna látni, ahogyan széttapossa őket az Isten, hát most meg nem lesz semmi, nem jönnek a kénköves üstökös, meg a nem tudom milyen világégés, hát nem lesz semmi. Hát ezért ültem ide, ott dühöng, és akkor Isten megleckészteti, hogy te szánd azt, akit én szánok. De Jónás úgy van vele, hogy elmenekül először Isten feladatától, és akkor kidobják, és bennem olyan sokszor van az az érzés, hogy azért sok mindent ki kell dobni az életből, ahhoz, hogy megmeneküljünk, vagy hogy észhez térjünk. És ez a legnehezebb. És ezért csodálnivaló az, amit sokszor nem értünk meg, néha talán még úgy furcsáljuk is azokat az embereket, akik őszintén és tisztán megtérnek, azoknak egy különleges élmény ez, megváltozni teljesen. Azt tudja, aki nem úgy nevelkedett bele, mint ahogy én is elmondhatom, hogy népegyházi keretekből jöttem, hát belenevelkedtem. Teljesen más belenevelkedni egy kereszténységbe, és teljesen más valamitől, vagy valaminek a hatására megtérni, valóban megváltozni. És ha valaki ezt nem is érti, de az, aki benne van, annak az egy csoda élmény mindig. És talán túlzásba is eszik, el akarja mondani, ki akarja úgy magából teljesen lökni, elmondani és dicsekedni vele, és olyan nehezen fogadják ezt be mások, mert nagyon nehéz is elhinni a nagy változást, aztán persze megtörténik, és milyen csoda az, amikor ez megtörténik. De mindegy, hogy milyen gyökerekből táplálkozunk, hogy beleszületünk, vagy valóban nagy változás által ismertük meg Isten kegyelmét, a kérdés inkább az, hogy hajlandóak vagyunk-e akár önmagunkat kidobni, önmagunkat odadobni Isten színe elé, és aztán utána úgy kikelni és feltámadni, mint ahogyan Jónással megtörtént, mert kivetette a cethal, és megértette Jónás, hogy az Isten elől nem lehet elbújni, de nem is kell, mert az Isten előli bujócska az csak a mélybe taszít. Vagy ahogy ebbe a szép történetbe, a hal gyomrába taszít. De ha Isten velem, akkor kicsoda ellenem. Hát az egyik, pontosabb az, hogy ez a második gondolat az ez, hogy ne szégyeljük olykor kivetni azokat az életünkből, amelyek elszakítanak az Istentől. Hogyha valami olyan van, ami tényleg arra ösztönöz bennünket, hogy esetleg hagyjuk itt, hagyjuk el, vagy hagyjuk hátra az Istennek az ügyét. Dobjuk ki azokat a dolgokat, merjünk változni. Merjünk úgy kimászni a cethal gyomrából felébredten, és Krisztust követni. És aztán a harmadik dolog az az, amire Jézus tanít bennünket. Azt mondják a írás tudók meg a farizeusok Jézusnak jóval később, Jónás után már. Azt mondják, hogy Mester, jelt akarunk látni tőled. Ismerjük ezt a néhány mondatot? Máté evangéliumában megírva, 12. részben. Oda mennek, és akkor, na, Mester, mutass valami jelet nekünk, hadd nézzük. Ki vagy te? Mit tudsz? Igaz? Ki mit tud? Vagy ilyen csillag születik, hogy most aztán, hú, mit fog majd Jézus tenni. De ha meg nem teszi, akkor meg be lesz bizonyítva, hogy ő nem megváltó, meg nem Istentől jött, meg semmi nem igaz, amit ő mond. És a saját nyelvükön válaszol Jézus erre a bugyuta kérdésre. Azt mondja Jézus, ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Jónásnak az életéből 3 nap telt el a hal gyomrában, és hogyha összeadom a történetet, ez a 3 napos kínlódása és leckéje tulajdonképpen oda jut, hogy Ninive megtér. Jónásnak a látszólagos tragédiája és leckéje oda juttatja őt magát is, meg Ninivét, hogy megtérések születnek. Azaz megjelenik a kegyelem. Krisztusnak a 3 napos sírban létele mit okozott ebben a világban? Nem azt, hogy Jónás megtér, meg Ninive megtér, hanem a világ kegyelmet kapott. Mert Jézus elvette a bűneinket, magával vitte, alászállott a poklokra, igaz, elmondjuk a hiszek egyben, 3. napon pedig feltámadt a halálból. És ezzel Isten megüzente nekünk, hogy kegyelemben élhetsz, ember. Azaz Isten szeretetét érdem nélkül, önfeledten elfogadhatod. Te itt szabadszálláson is. Most 2024 utolsó óráiban, és az ezt követő években adja az Isten, hogy minél több évben. Hát ez az a 3 napos csendesség Jézusnál és Jónásnál, amire Jézus hivatkozik, hogy Jónástól kapott jel, de Jézusnál pedig a váltság. Én hiszem, hogy ezt hirdettük ebben az évben. Nem tudom, hogy ebben a 2024 rendszámú hajóban, amiben itt 365 napon keresztül együtt voltunk, én nem tudom, hogy te hogyan hánykolódtál, hogy merre járt veled, hogy mit éltél meg, biztos sok szépet és jót, hát voltak azért kemény és kegyetlen dolgok is. Valamit úgy kisepernénk is, kihajtottunk volna már a hajóból, hát valami visszamászott, valami velünk van, valami nem, de azért ez a hajó megy tovább is nekünk. Nem kell arra várni, hogy kidobjanak bennünket a vízbe, hanem ezzel a hajóval nyugodtan mehetünk a következő esztendőbe, mégpedig azért, mert nekünk olyan jel adatott, amely az egyetlen és örök jel, ez pedig a kereszt jele. Az, hogy megváltott emberek vagyunk, hát adja mindenható Isten, hogy ez így legyen, és egy régi éneket szeretnék idézni, Jónás prófétára utalva és Krisztus kereszthalálára és feltámadására utalva, Lengyel József szerezte ezt az éneket, inkább temetéseken énekeljük, bár nagyon szép húsvéti énekünk, a 18. és 19. század elején élt ez a Lengyel József, többek között Nagy Szalontán volt lelkipásztor, de inkább az énekeiről ismerjük, igazán 23 ének van talán tőle az énekes könyvben, ő énekszövegeket írt, és van egy gyönyörű éneke, amit én 1000-szer elénekeltem, sokszor sírnál, sokszor húsvéti ünnepen, de a szövegére sose figyeltem, de most valahogy eszembe jutott, hát ha segít ez bennünket egy kicsit abban, hogy megértsük Jónás életét, és megértsük az elmúlt év és a jövő reménység szerint jövőbeli év kegyelmét. Ez az ének pedig a régi számmal a 347-es, ma 519. dicséret, így hangzik. Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. Az élet pedig feltámadott, mert szent tested meg nem rothadott. Él a Jézus, ami fejünk, keresztjének énekeljünk, ülvén húsvét ünnepeket, új győzedelmi éneket. Jézus, segíts engem ebben, hogy éltem folyjék szentebben, és hogy ne menjek ítéletre, támasz fel engem új életre. A te lelkednek ereje az új életnek kútfeje. hogy hadd legyek élő személy, lelked által én bennem élj. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked azt, hogy te újra és újra elküldesz bennünket. Elküldesz Ninivébe, azaz a világba. És talán tudásunkkal, hivatásunkkal, életünkkel, életmódunkkal, kegyességi életünkkel talán bizonyságot teszünk rólad. És bízunk abban, Urunk, hogy teremtettél belénk elég jót, elég erőt, és elég tehetséget ahhoz, hogy merjünk szólni, hogy merjünk téged megmutatni, hogy merjünk rólad beszélni, és valóban bizonyságot tenni. Hálásak vagyunk minden ajándékodért, minden szeretetedért. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy ebben az évben is megtehettük azt, hogy megmutathattuk hitünket, és hálásak lehetünk azért, hogyha ez a hit nem csökkent. De megvalljuk neked, Urunk, hogy olykor lehet, hogy ki kellett volna dobni minket ebből a hajóból, megérdemeltük volna. Mert önfeledten aludtunk, és azt gondoltuk, hogy így minden rendben van, hogy nincs nekünk feladatunk, majd más megy és megteszi, amit kell. Lehet, megérdemeltük volna, Urunk Istenünk, hogy mi, akik talán bajt hoztunk közösségre, vagy bajt hoztunk a hitetlenségünkkel erre a világra, megérdemeltük volna, hogy kidobjanak bennünket. De most már nem dob ki senki, Urunk, a kereszt óta nem. És reménykedünk abban, Urunk, hogy ez a kegyelem valóban a miénk, hogy érdemtelenül lehetünk Krisztus által a te gyermekeid. Azt kérjük tőled, Urunk Istenünk, hogy úgy tudjunk átevezni a következő esztendőbe, hogy legyen bennünk valóban az az erős bizonyságtételre való készség, amely jellemezte a mi egyházunkat az elmúlt évszázadokban. Főleg arra gondolunk, amikor oly sok ember mutatta meg veszedelmes időszakokban a hitét, az igazát, a te nevedet. Urunk Istenünk, segíts meg bennünket a következő évben is. Erre a pár órára pedig adj önfeledt boldogságot, örömöt az emberek szívébe, mértéktartó vidámságot, adj áldott együttléteket a családoknak, baráti köröknek, akik együtt ünnepelnek, és együtt búcsúztatják ezt az esztendőt. De leginkább azokért imádkozunk, Urunk, akik egyedül vannak. Légy áldott társuk. Imádkozunk, Urunk, a magányosokért. Imádkozunk a gyászterhét hordozókért, a gyászoló családokért. Imádkozunk azokért, akik esetleg betegségben vannak, kórházban vannak, most az ünnepekben, és most szilveszter estéjén is. Urunk Istenünk, erősítsd, vigasztald őket, és bátorítsd, gyógyítsd őket, ha lehet. Imádkozunk gyülekezetünkért. Milyen áldott hajó ez a gyülekezet, Urunk. És hisszük azt, hogy általad mondhatjuk ki, hogy elsüllyeszthetetlen. Add, Urunk Istenünk, hogy ne kelljen innen semmit kidobni, hanem minden értékes legyen. Segíts nekünk abban, Urunk, hogy újra és újra erőre kapjunk, hogy elinduljunk Ninive felé, és másoknak és önmagunknak is hirdessük Krisztus halálát és feltámadását. Így áld meg egész egyházunkat és minden keresztény közösséget, amely hiszi és vallja, hogy Krisztus az Úr a te dicsőségedre. Így áld meg bennünket, Urunk, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, fennállva mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a beszámolókat és a hirdetéseket.